Üdvözletem! Flaszterezünk még hozzá Ertis Kornéliával, a Magyar Hang újságírójával.
Sziasztok, jó estét!
És Kósa Andrással, a Népszava újságírójával.
Szervusztok, jó estét!
Hát újabb párkapcsolati erőszakról kaptunk ugye hírt itt a napokban, méghozzá nagyon brutális és drámai történetről. Dombrádon gyilkolta meg az állapotos egykori barátnőjét egy 23 éves férfi, és szerintem már együtt is beszéltünk erről, de külön-külön biztos, mert nagyon sok műsorban, nagyon sokszor előkerül ez sajnos állandóan téma, mert állandóan történik valami borzalom. Ami talán kis változás, hogy a kormány szavakban már küzd, csak a tettek valahogy, nem tudom, úgy, mintha elmaradnának. És én találtam egy apró pici kis érdekességet. Azt tudtátok, hogy 2020 az igazságügyi minisztériumban az áldozat segítés éve? Meghirdette Varga miniszterasszony. Csak hogy egy kis cirádát varjunk erre a történetre, úgymond. Szóval, hogy sokszor beszéltünk, elmondtuk, az isztambuli egyezményről is beszélgettünk már rengeteget az évek során. Ugye, hogy maga az egyezmény, amit a Fidesz eleinte még aláírt, aztán a ratifikálást, azt tolták, aztán hullott bele a levesbe az egész történet, most meg aztán törvényben van itt ott, hogy nem is lesz belőle soha semmi. És megint ott vagyunk, hogy megint csak.
Hát egyébként Varga Juditnak ezt egy ellenzéki parlamenti felszólásból tudom. Konkrétan valószínűleg az egyetlen, vagy hát a kormányban biztos az egyetlen tag, akinek a munkaköri leírásában konkrétan szerepel maga ez az áldozat segítés. Tehát, hogy igazságügyi miniszterként kiemelt felelősséggel tartozik azért, hogy a magyar jogszabályi környezet olyan legyen, hogy kiemelt figyelmet fordítson a párkapcsolati erőszak áldozataira. És ez megint egy olyan történet, ami tényleg annyira szomorú, mert nyilvánvalóan Varga Judit ki tud állni, és azt tudja mondani, hogy kérem szépen távoltartás, ugye anonim házak, védett házak, hogy mennyi mindent tesz a kormány, biztosan ez így is van, csak ugye az a baj, hogy az ilyen tragikus esetek mutatják, hogy a legtöbb hétköznapi eset során, amikor a rendőrségnek, mint jogalkalmazónak, vagy a magyar hatóságoknak, mint jogalkalmazónak kellene fellépnie, akkor hiába vannak meg ezek a jogszabályok, ezeket nem tudják megfelelően nagyon sok esetben alkalmazni.
És de miért nem tudják?
Ez egy nagyon nagy kérdés a számomra, hogy miért nem tudják, hogy ez egy rossz rutin lehet adott esetben mondjuk egy bíró vagy egy ügyész részéről, hogy nem rendel el előzetest egy erőszakos támadóval szemben ilyen esetben, vagy ugye arról is rengeteg adásokat lehetne beszélgetni, hogy biztosan ezek nagyon-nagyon, amikor egy kihívnak egy családon belül verekedéshez, veszekedéshez egy rendőr, az biztosan ott helyben egy nagyon nehezen kezelhető, megítélhető szituáció, de erre azért van képzés, tehát nem akarok nagyon sokat beszélni még erről, hogy ti is szóhoz jussatok, azért csak még egy személyes példa, hogy hát a párom orvos, szülésznőgyógyász, és még hát most már több mint 10 éve egyszer, mikor még kint jártam Angliába, és akkor bementem egy könyvesboltba, és gondoltam, hogy veszek neki néhány angol nyelvű szakkönyvet. És belelapoztam egy-kettő dologba, és azt láttam, hogy ott egyetemistáknak szóló jegyzetekben már kiemelten foglalkoztak azzal, hogy például egy nőgyógyász mondjuk, hogyha azt tapasztalja, hogy egy páciens, még hogyha nem is beszél róla, de feltételezhetően adott esetben például nemi erőszak, vagy bármely erőszak áldozata, akkor hogy próbáljon meg mondjuk beszélni az illetővel, vagy mit tegyen, mit tehet, hogy fordulhat adott esetben hatóságokhoz, mi a kötelessége, mik a jogai, mik a lehetőségei. Most én azt gondolom, hogy ebben lehet szerintem még elég komoly elmaradásunk még mindig sajnos.
Hát persze, nem tudják, hogy hova lenne, kihez lehet fordulni. Én most találtam egy oldalt, ami felsorolja az elmúlt hát 6-7 évnek azokat a tragédiáit, amelyek egyáltalán ugye nyilvánosságra kerültek, vagy meg lehetett állapítani, hogy valamilyen párkapcsolati erőszak történt, és azért az egy abszolút visszatérő minta, vagy hát amint akár lehet minta, és ilyen esetminta, legyen egy ilyen új kifejezés, hogy többször megverte, tudtak róla, erről beszélt az utca, erről beszélt a falu, hazamenekült a szüleihez, tehát hogy nagyon, nagyon kevés az olyan eset, hogy hirtelen felindulásból történik valami. Majdnem mindegyik esetnél ott van előtte, hogy éveken keresztül tulajdonképpen terrorizálta a párját az illető. Hát oda lehetett volna figyelni, csak én is azt gondolom, hogy ezek tök jók, hogy megvan hirdetve a áldozatsegítés éve, csak ott nem látom én is az előrehaladást, hogy a hálózat, az intézményrendszer, hogy tud. Azt ugye látjuk meg ezekből az esetekből, amikor valaki úgymond ki tud beszélni egy ilyen kapcsolatból, mert túl van rajta, vagy ki tud menekülni belőle, akkor általában azt mondják az áldozatok, hogy baromira magukra voltak hagyatva. Tehát nem, fogalmuk nem volt, hogy kihez, hova lehetne fordulni segítségért, és aztán beleragadnak ebbe a kapcsolatba, hát az már mindenféle pszichés történet, hogy miért marad az ember ilyenkor ott. De nem tud kihez fordulni, ugye? Nem, csak ennyit.
Ha hinni lehet a sajtóértesüléseknek egyébként, akkor ő a családjának a nyomására, vagy hát biztatására többször is tett feljelentést. Nem tudom, hogy ez így van, nem kérdeztem meg a rendőrséget, de valószínűleg tartom, hogy igen, és ezeket mindig visszavonta aztán ugye az elkövetőnek a nyomására. És azért azt gondolom, hogy ez fel kellene, hogy tűnjön a rendőrségen. Tehát, ahogy András is mondta, azért, hogyha valaki háromszor ilyen ügyben, de ha nem háromszor, akkor kétszer feljelentést tesz, mindkétszer visszavonja. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi hangzott el ezeken a meghallgatásokon, amikor a feljelentést tette. Tehát, hogy elhangzott-e az, hogy lehet segítséget kérni, hol lehet segítséget kérni. Ugye kutatások is ezt mutatják, hogy ez azért sokszor nem történik meg, tehát nem világosítják fel őket.
Ez tényleg ugyanaz, mint a, és sajnos ezzel kapcsolatban is rendszeresen vannak nagyon megrázó és tragikus esetek, mint a, hogy a magyar gyermekvédelem is. Hát nyilván jogszabályi szempontból biztosan teljesen európér, megfelel az Európai Uniós normáknak, csak éppen alulfinanszírozott, kevés a szakember. Egy védőnő ugyanúgy adott esetben mondjuk néha konkrét szituációban nem meri megtenni még azt sem, amire lehetősége lenne, és ez okozza azt, hogy mondjuk például ugye gyerekek is, hát ugye vannak, szó szerint belehalnak abba, hogy a szüleik elhanyagolják őket, vagy rosszul bánnak velük. Tehát ez tényleg nagyon nehéz erre okosat mondani, hogy...
Hát meg kéne tartalomra tölteni intézményi keretrendszert, meg a jogszabályi keretrendszert, ami valóban van, és erre mindig lehet mutogatni, csak hát azt látjuk, meg utána az a visszajelzés, hogy oké, csak nem működik a dolog, tehát tényleg nincs benne tartalom.
Igen, érdemes egyébként hozzátenni, bocsánat, azt is, hogy ha már a gyermekvédelmet említetted, ez ide tartozik, hogy két gyereket kiemeltek ebből a családból, szintén sajtó értesülések szerint, mégpedig a születésük után, ami valószínűleg azt jelenti, hogy már haza sem vihették ezeket a gyerekeket. Nem tudom, hogy milyen indoklással, mert azt nem tartalmazták ezek a cikkek, de ez is érdekes kérdés, hogy vajon miért döntöttek így, és hogy nem merült fel azt jelenleg a gyermekvédelemben is akár, hogy akkor lehet, hogy a szülő sincs biztonságban egy olyan kapcsolatban, ahol a gyerek sincs valamilyen okból.
De nem akarok csapolgani, tényleg csak azt gondolom, hogy ezek azért tágabb értelemben összefüggenek egymással. Most az iskola rendőrség kapcsán merült fel megint, ugye, hogy ez megint egy fél megoldás, vagy egy rossz megoldás, vagy egy megoldás lehet-e adott esetben. És ugye itt a médiában több helyen szólaltak meg iskolai vezetők, akik elmondták, hogy elvileg ugye ma Magyarországon létezne az iskola, pszichológus intézménye létezne, a főállású gyermek- és ifjúságvédelmi szakember intézménye. Elvileg iskolák ezt igénybe vehetnék, gyakorlatilag ugye vagy pénz nincs rá, vagy egyszerűen olyan kevés a szakember. A 444.hu-nak nyilatkozott egy budapesti iskola vezetője, aki azt mondta, hogy ők a kvázi kivételes helyzetben vannak, mert van főállású iskola pszichológusok.
Ez tényleg ritka.
Egy darab, igen, akinél akkora sor van, hogy általában egy fél évben...
Hogy összeverekszenek, hát, akkor soha, és majd az közbelépés jól szétcsap
közöttük. Egy tanítási fél évben egyszer, vagy maximum kétszer tud egy másfél órát elbeszélgetni egy gyerekkel.
Figyelj, András, az előző flaszterban pont beszélgettünk az iskola rendőrségre, és akkor felolvastam egy részletet, és kérdeztem itt a kollégákat, hogy na, ez mikor volt, mert teljesen olyan volt, mintha most egy friss hír lenne, engem is elsőre megvezetett a történet. Kiderült, hogy az iskola rendőrséget 2013-ban egyszer már felállította 200 fővel, nagy erőkkel a kormány. Semmi nincs, nyomokban nincs sehol. De mindegy, de akkor meg arra jutottunk, hogy egyre fene működjön az iskola rendőrség, legyen egy jó intézmény, érezzék magukat biztonságban a pedagógusok azokban az intézményekben, ahol egyébként nem érzik, és akkor indulhasson be a tanítás. Tehát működjön a dolog, szó se róla, csak azt látjuk, hogy egyszer már volt ilyen. Csak úgy elfelejtődött, szerintem maguk egyébként a jogalkotók is, akik most ugye létrehozzák az újabb intézményt, nem ők is elfelejtették, hogy egyszer ezt a problémát már úgymond megoldották.
Hát igen.
Na jó. Igen, erről egyébként írunk most a mostani Magyar Hangban is, hogy ez így hullámokban jön elő ez a diskurzus, tehát történnek esetek, akkor mindig valaki próbál valamit csinálni, de olyan nagy átfogó, rendszerszerű okokat kezelő megoldás.
Mert mindig ilyen látványos valami akar nem lenni, látom. Nem? És ugye azért ez a kormány, akár is nézzük, elég rendesen elment egy ilyen militáris irányba. Most nem azt, tehát hogy ilyen erőből akar minden, oda azt akarja megmutatni, hogy mi nagyon kézben tartjuk a dolgokat, és akkor már ez kell ajzia a népnek, és akkor mindig azt látjuk, hogy puff, egy egyenruhás, puff, egy intézmény, persze, puff, egy ügyészségi valami.
Most tényleg csapogok már egy kicsit, de egyébként ez teljesen rime arra, amiről most ti beszéltetek, meg hogy rafinálkodom egy kicsit a Népszavát én is reklámozzam, ugye, és aktuális dolog, ugye
majd
most...
Majd itt vágunk.
Hát ugye most van a Hablány sétahajó tragédiájának az évfordulója. Emlékezhetünk rá, hogy a következő néhány hétben ugye micsoda kormányzati vagy kormánypárti fogadkozások voltak, hogy most majd a dunai hajózást, a turizmust, hogy újra szabályozzák, stb. Kettő hete néztük meg, hogy nulla, semmi nem történt ebbe az ügybe sem konkrétan.
Hát mondjuk a koronavírus ez megrendszabályozta hát rendesen a turizmust. Na, hát ez nem turizmus. Mindegy, most egy vallomás következik, mert hogy be kell vallanom, hogy én is gólya nézegető vagyok. Amit a gólya nézegetők. Én teljesen véletlenül az időkép.hu-n néztem, hogy egyik bizonyos településen milyen időjárás van, és kiderült, hogy a webkamera az egy gólyafészeknél van felrakva, és hát ott ragadtam, tehát most már megszületett a három fióka, ezek jól vannak, fertőhomokon, teljesen nagy a boldogság.
Kiskörei víztároló hal lépcsőjének van még egy nagyon remek webkamerája, ott egyébként ott így felfelé küzdő kárászokat.
Van vizélem is ki, hova kéne még webkamerát rá, várja, nem tudom, levéltetvek például kis vagy csiga, az nagyon izgalmas lenne. De én ezt nagyon-nagyon szeretem, ezt a fertőhomoki gólya családot, és tényleg folyamatosan nézem, hogy mi van velük, úgyhogy ilyen szempontból valamelyest értettem, ami történik, ugye a gemenci erdőségben, meg valahol nem is értettem, de majd hátat is segítettek nekem, mert ugye ott meg az történt, hogy ott egy fekete gólya fészekben van webkamera, de már évek óta, ugye ez most már a hetedik esztendő, és ugyanaz a gólyapár jár oda-vissza költeni, és eddig minden évben annak rendje módja szerint nagyon szépen zajlott a történet, de hát idén meg drámába fordult. Először most ezt nem tudom, hogy érdemes elmondani részletekbe menni, hogy mi történt szegény kis gólyákkal. A lényeg az, hogy hát ez egy durva természetfilmé változott, mert hogy a valóság felülírta ezt a kis kedves eddigi történetet, és az lett, hogy az összes fiúk elpusztult. És hát ugye sokan ugye élőben néztik, mert hogy a fekete gólyáknak nagyon sok rajongója van, volt, meg reméljük, hogy lesz is. És nem nagyon bírták az emberek. Amit valahol én megértek, mert ugye elkezdték követelni azt, hogy avatkozzanak közbe, és mentsék meg, és aztán az lett a vége, hogy lekapcsolták inkább a webkamerákat, és hát a három kis fióka meg elpusztult. Nem tudom, hogy ebben van-e tanulság, megmondom őszintén, abban sem vagyok biztos, hogy na mindegy, majd kiderül.
Szerintem az egy tök jó tanulság volt, én nem nézek ilyen madár kamera közvetítéseket, úgyhogy fölmentem, igen, szívtelen vagyunk, fölmentem a Gemenci Ökoturisztikai Központnak a honlapjára, és akkor ott megnéztem, hogy ők mit kommunikáltak ezzel az egésszel kapcsolatban, és azt szerintem tök jó volt, hogy kommunikáltak, tehát konkrétan kommentekre válaszoltak, kérdésekre válaszoltak, ellenvetésekre válaszoltak, elmondták a saját álláspontjukat 66-szor is békésen, noha én egyébként nem tudom, hogy ez az álláspont helyese, vagy most madár.
Hát
szerintetek be kell ilyenkor avatkozni, vagy ti gondolkozzatok?
Hát ugye ott az volt, hát igen, én is utána néztem, ugye ott az ő érvelésük az volt, és én azt az igazság teljes mértékben tudom fogadni, és igen, ez a bízzuk a szakemberre. Tehát ugye, hogy a fekete gólya egy annyira az embertől idegenkedő madárfaj, hogy egyszerűen, hogyha kimentek volna akár azzal a célra, hogy azt a három fiókát megmentsék, és megpróbálják mesterségesen etetni, ott a fán, vagy közvetlenül a többi fa, tehát a fészekhez nagyon közel, vannak más fekete gólya, illetve szigorúan védett madárfészkek, ahol szintén most költés vagy fióka nevelés zajlik, és akkor egyszerűen több kárt okoztak, hogyha ott kimegy, ugye 20 méter magasan van ez a fészek, tehát alpin technikával lehetett volna csak lehozni, az nyilván tehát kimennek ott egy apparáttal, több ember felszerelik, felmennek, lehozzák, valószínűleg olyan zavart keltettek volna ott az ott fészkelő madarak körébe, hogy nem csak ez a három fióka pusztul el, hanem sokkal több. Tehát több kárt okoztak volna vele, mint hasznot. A online vagy közösségi kommunikációs részére meg csak annyit mondanék, hogy így az a baj, hogy azért ezeknek az a természete, hogy egy idő után a kommentelők egymást is képesek belehergelni egy bármilyen álláspontba, és hát tudjuk, hogy minél, ugye a tömeg az általában sajnos a tömeg az nem bölcs, hanem a tömegbe, ez egy szociálpszichológiai tény, általában a szélsőséges álláspontok kezdenek előbb-utóbb felülkerekedni. Tehát nagyon tiszteletem méltó volt a Nemzeti Park munkatársainak a küzdelme, de szerintem sajnos eleve kudarca voltak ítéltetve azzal, hogy
hát kapcsolatban egy időt. Gondolj bele, szegény kis gólyák, miért nem mentik meg őket. Egyébként ez így benne van az ember, mert rengeteg olyan természetfilmet láttam én is, meg nyilván ti is, ahol valami dráma történik, a vadállatok elkapják a nem vadállatokat, és ugye a leggyengébbet fogják, vagy a kicsinyét fogják bántani, és ott megfagyalizik kis pingvin, meg ilyen pusztul. És ugye van egy fotós ismerősem, illetve természetfotós, és akkor kérdeztem, hogy neki mi az, hogy mi az álláspontjuk, és hogy ez a belemavatkozás egyébként, hogy te megfigyelője vagy ennek a történetnek, és nem azért vagy ott, hogy megmentsd adott esetben a jószágot, hanem azért, hogy közvetítsd, hogy hát ez ilyen. De nehéz ügy, tehát egyébként én még a szélsőséges kommentelőket is megértem, mert én is teljesen kétségbe emlékes vagy, ha a fertőhomoki gólya családban történne itt nekem.
Hát
valami.
Nehéz, azért ne kivéljük meg egy-két durvább részlettől a kedves nézőket, tehát te megpróbáltad, én nem hagyom, ugye, hogy a legkisebb fiókát azt a saját szülei ölték meg.
Igen, de miért, de mondd el, hogy miért? Azért, mert ugye vasszályos időszak volt, egyre kevesebb kaját tudtak hozni, és ilyenkor az a természet rendje, hogy három
igen,
fiókát nem fogok tudni eltetni.
Mint hogy különböző természetvédelmi filmek vagy természetfilmek nagy rajongója, tehát igen, ez egy teljesen bevett szakás, bármennyire kegyetlenek tűnik. Ugye most legutóbb hóbaglyokról láttam egy hasonlót, ott is általában az van, hogy azokban az években, amikor a szülők úgy érzik, hogy táplálékban gazdagabb nyár lesz a tundrán, akkor általában a hóbagolyanyuka kettő tojást kelt ki. Aztán, hogyha úgy alakul, hogy egyébként mégsem, direkt nem egyszerre kelnek ki a fiókák, tehát ez a természetrendje szabályozza, hogy az egyik egy kicsit mindig erősebb legyen, mint a másik, és hogyha úgy alakul, hogy kevesebb a táplálék, akkor egyszerűen az idősebb fióka öli meg a saját kis testvérét, pont azért, hogy ő legalább életben maradjon.
Hú, na ilyen webkamerát nem kérünk, mert a magyar lakosság kardjába dőlne.
Ennek megfelelően a gemenci kategóriákat is.
Na mindegy, ajánlom a fertőhomoki gólyákat egyébként levezetőnek, mert nagyon cukik. Vérengzés, akkor maradjunk ezen a vonalon, mert hogy szárnyvonalról lesz szó. Ugye július 1-től lesz egy elég komoly vérengzés a vasúti szárnyvonalakon. Most rengetegen tiltakoztak most már az elmúlt napokban, hetekben. A legfrissebb az a balassagyarmati polgármesternek volt a kis videója, az szerintem nagyon aranyosan sikeredett, ahogy bemutatta, mint a tömött buszról leszállnak a emberek, aztán utána befut a vonat teljesen üresen. De hogy a őrségnek a több polgármestere is összefogva Palkovics miniszterhez fordult, mert ők meg azt mondják, hogy egészen eszement a történet, ott van egy felújított, villamosított, rengeteg pénzbe került vasútvonal, ami ugye környezetbarátabb, mint a hagyományos közlekedés, hiszen ugye villamosított vonal, és bezárják őket. Tehát az őrség, ahol tök fontos lenne a turizmus, hogy biciklivel le tudjanak menni, és ugye ezek a szerelmények, tehát ezeket ismerjük. És nekem az a kérdés, nem, és még valamit egyet kiírtam, ez tetszeni fog nektek, meg a nézőknek is, szerintem azt mondja, hogy ez tipikus. Július 1-től a Csorna-Hegyeshalom vonalon a naponta irányomként 8 vonatból 7-et törölnek, helyettük pótóbuszokat állítanak forgalomba, ezáltal a menetidő 34-ről 71 percre nő, a kerékpárszállítás pedig egy-egy hajnali, illetve esti vonatot kivéve nem lesz lehetséges. Én azon gondolkodtam, hogy miért? Tehát magának a döntésnek mi az oka? Miért? Ja, láttam egy nagyon jó hozzászólást, nem, hogy hozzászólásokat nem, de ez nekem nagyon tetszett. Az azt mondta, hogy a Kóka János idejéből a minisztériumban maradt bujkáló liberálisok, akinek ez a mániája, most végre át tudták vinni az akaratukat. Öcsém, azért 10 év, Fidesz kétharmad után még mindig a Kóka János bujkáló, ezért figyelj. Na mindegy. Szóval, de miért történik ez? Mi az oka? Mert kerestem ilyen magyarázatokat, hogy mit mond a kormány. Nem nagyon látom.
arra biztosan nincs magyarázat, hogy bejön a teli pótlóbusz, és mellette bejön az üres vonat, tehát hogy ez tényleg ilyen örkényi abszurd, és valószínűleg tényleg az az oka, hogy valaki fönt kitalálta, és aki pedig lent ül és tudja, hogy ez így fog pontosan így fog bekövetkezni, az pedig nem szólt a fölötte lévőnek, hogy ha hó, szóljál már a fölötted lévőnek, mert ezek a jelzőrendszerek Magyarországon nem működnek, szerintem ez abszolút.
Hát a bátorság kell, nem? Nagy.
Hát igen.
Egyébként a minisztérium, az eltársak, és ujjajjaj.
Ebbe a Szlovénia felé, tehát az őrségi vasútvonalban, ugye, amit te is beszélte, az a legabszurdabb, hogy ezt még az első Orbán kormány idején adták át. Tehát ez az első, a legelső, tehát a 98 és 2002 között regnáló Orbán kormánynak az egyik jelentős vasúti fejlesztése volt. És ez egy tényleg egy jelentős nemzetközi, hát ez Szlovénia felé.
Ez a magyarázat, ezért zárják be. Nem tudtak, akkor még nem loptak belőle annyit, és most bosszú van.
Igen, bár ugye már akkor is szólt arról egy, mondjuk úgy, egy politikai pletyka vagy legenda, hogy ugye egy befolyásos és helyben hát birtokkal rendelkező kormány közeli politikus kilobbizta, hogy a birtokánál, amire időközben egy panziót is felhozott, azért álljon meg ugye a vonat, és oda...
Nem kevered az izével a kis vasúttal Orbánnál? Nagyon hasonló a történet. Meg a fülyeség, ezt visszamondtam, amit az előbb mondtam. Tényleg, de miért történnek ezek a dolgok? Tehát, hogyha az érintettek, az utasok, a szakszervezetek nem, de az úgy szakszervezetek, hogy akik értenek hozzá, mindenki azt mondja, hogy nem jó, nem jó, nem jó, akkor mégis miért, miért?
Hozzáteszem, ez csak egy teória, de azért vannak olyan dolgok, amik alá támaszthatják, tehát hogy mi lehet a háttérbe. Én azt gondolom, hogy a háttérben az lehet, hogy azért minden előzetes, vagy minden ellentétes retorikai fogással szemben az Orbán kormány az egy kifejezetten liberális, neoliberális, vadkapitalista jellegű kormány, hogyha a gazdaságot nézzük, és én meggyőződésem, hogy való az, vagy az informatikai és technológiai minisztériumban, vagy máshol a kormányban, ott igenis léteznek pontos számok, megtérülési adatok, hatásvizsgálatok, ugye, amik kimutatták, hogy ezeket a vonalakat egyszerűen az államnak jobban megéri szépen lassan elsorvasztani, és helyette majd buszjáratokat üzemeltetni, mint inkább felfejleszteni. És ez az elsődleges szempont. Az, hogy egyébként, amit itt szép lelkű civilek, mert ugye itt is mindenféle helyi civil szervezet, vagy a országos közlekedési civil szervezet mindenféle szakmai érveket próbál hangoztatni azzal kapcsolatban, hogy egy jól működő és jól karbantartott vasúti szolgáltatás az mennyivel közösségbarátabb, mennyivel környezetbarátabb hosszabb távon, mint egy buszos szolgáltatás. Ezek egyszerűen ilyenkor süket fülekre találnak, a rövid távú gazdasági érdekek azok, amik dominálnak.
Remek lesz ez is. Egyébként tök jó, amikor egy jó vasútvonalon lehet kirándulni valahova, sokkal kényelmesebb, na mindegy. Meg a hétköznapokban meg aztán pláne azok, akik ide-oda mászkálnak, mondjuk munkaokból kifolyólag. Ja, amíg a vadkapitalistáról, ez nagyon off-topic lesz, csak most eszembe jutott, hogy mondtad, hogy mennyire büszke rá az Orbán kormány, hogy kezelték itt a válságban a gazdasági problémákat. Csehországban élő ismerősömmel beszélgettem a minap, aki ott kint vállalkozó, és hogy az ott is volt, hogy mindenféle járulékot eltöröltek a veszélyhelyzet idejére. Tehát nem csak az volt, hogy bizonyos katás, ott nincs kata, azt hiszem, de ugye Magyarországon ez egy viszonylag szűkebb rétege volt a vállalkozók, mert mindenkit érintett, nem csak a katát nem kellett befizetni, hanem a vállalkozóknak egy csomó járuléktól mentesültek, plusz az a durva, hogy kaptak pénzt havonta. Méghozzá nem is olyan kis összeget, olyan 100-150 ezer forintnak megfelelő valutát. Mert hogy az volt a cseh kormánynak a szándéka, hogy ezek a vállalkozások, ezek ne húzzák le a rolót, hanem ha újra kell indítani ezért, akkor... És mennyire más a logikája, nem a két kormánynak, hogy ugye az Orbán kormány azt mondja, hogy romok minden, és majd ott akkor a romokból majd elkezdünk valamit újraépíteni. A cseh kormány meg azt mondta, hogy ne legyenek romok, próbáljuk meg megúszni, ne se jussunk odáig, és na mindegy, ez ilyen off-topic volt, csak erről a vadkapitalista ízére jutott eszembe.
Hát és egyébként erre mondja, ugye ez rendszeresen a parlamenti ellenzék is a kormány tagjainak a szemére vetette, hogy nem tesz, azért nagyon keveset tesznek, hogy tömegesen ne veszítsék el az emberek a állásukat, aztán akik meg elvesztették, azokért meg végképp semmit. És ugye erre jött mindig az a nagyon cinikus válasz, hogy de hát, hogy mi nem segélyt adunk majd, hanem munkát, és hogy majd akkor az állam munkát teremt, és akkor ugye lehet menni katonának például, ugye?
Tehát, igen, igen, és hogy a magyar az tud is, akar is dolgozni, és többé, oké, csak mondjuk ezek a vállalkozók, akik felépítettek valamit, ami most bedőlt, mert azért rengeteg kis vállalkozó van a kulturális szférában, meg a gasztronómiában, a vendéglátás, turizmusban, nem csak ezek a nagy izék cégek, a Mészáros féle hatalmas láncolatok, akik itt most szórják a milliárdokat. Hát mondjuk ők szerették volna túlélni, csak hogyha 3 hónapig be van zárva egy olyan étterem, ami gyakorlatilag napról napra élt korábban, és úgy azért ellátott egy családot, tehát az leves. Na mindegy. Csak elgondolkodtam ezen a cseh történetem. Meg sokat beszélgettünk Csehországról, de ez most nagyon off topic, hogy mennyire más a légkör. Tehát, hogy ott ő most már ott él kint, a gyerekei tulajdonképpen már csehek, és hogy a hétköznapokban ugye a Babis ellen tüntetnek, meg most, de egyébként ennyi. És hogy nem, nincs ez a mérgezett közélet, ami tényleg az emberi rohadt nehezen él meg, hogy
jó, hát igen,
ez a folyamatos hideg polgárháború, és mindig harcba állunk valakivel, és ha nálunk harcba, akkor duplán harcba állunk, és győzni fogunk egyszer, de hogy mi, hol, ki. Tehát ez az állandó agyament háborús helyzet, hogy az emberek utálják el, szóval ez ott nincs. Az ott nincs. Szépen leülnek sörözgetni, és akkor úgy elvannak.
Na hát igen, majdnem beültött a poénamat, hogy Csehország mennyivel idillibb ország, ilyen szempontból, hogy Magyarországot bátyám egy időben sofőrködött ilyen kis áruszállítóval, így Európa különböző országaiban, Csehországban is rendszeresen járt ki, Olomouc vagy Olmütz mellé egy gyárba, ahol a védőital egyébként egy jó, nem túl erős, de egy sör volt, amit a munkások ott műszak közben legálisan azért egy-két üveggel megihattak, tehát hogy kérem szépen, hát hol vagyunk mi még ettől, szóval. Ettől a lazaságtól, szóval. És az üzem az teljesen jól működött, hozzáteszem, tehát semmi probléma nem volt azzal.
Nagyon elgondolkodtam, és pont ezt mondtam neked, most már nagyon bocsánat, hogy kihagyunk teljesen mindenből, csak. És iszonyúan off topic lett ez az egész beszélgetés. Csak
valamit akarok, majd a szabadba vágok.
Jó, csak hogy tényleg is én is így belegondoltam, hogy nekem most nagyon sokszor az a legnagyobb bánatom ezzel az egész történettel, hogy már nem tudom elmondani az én drága honfitársaimnak, hogy mi a bajom. Mert hogy már olyan természetessé vált minden, hogy az, hogy most ez a legújabb nemzeti konzultáció, már nincs is az embernek kedve beszélgetni róla. És mondjuk el megint, hogy olyan kérdés, olyan irányított szar kérdések vannak, hogy teljesen egyértelmű, és igazából nem is értem, hogy ezt valaki miért fogja visszaküldeni. Jó, persze értem, de akkor is. Tehát nincs az emberek már kedve elmondani, és minden így beépül szervesen a hétköznapokba, ugyanúgy, mint a korrupció, amelyik az utolsó témánk lesz. Mert hogy az Európai Bizottság megbízásából készült összeuniós felmérés a korrupcióról, és ebben két elgondolkodtató adatsor van. Az egyik az, hogy az Unióban 71%, hát ugye átlagosan annyi jött ki, gondolja azt, hogy a korrupció súlyos probléma. Magyarországon 87% gondolja azt, hogy ez súlyos probléma. Ami szerintem tök jó, mert ez azt jelenti, hogy magyar emberek orrát igenis bántja a korrupció szaga. Csak hogy, és ez meg ami nem jó, és nagyon elgondolkodtató, és fogalma nincs, hogy ez miért. Az pedig úgy néz ki, hogy ezek után az Unióban 69% tartja a korrupciót elfogadhatatlannak, ugye bő kétharmad, Magyarországon 38%. Tehát Magyarországon a megkérdezettek súlyos többsége totál természetesnek veszi, hogy van korrupció. Na, és tudjátok, mi jutott eszembe? Hogy én még egy időben védtem is az öreg Láncit, emlékeztek, amikor adott egy interjút?
Igen.
Arról, hogy a korrupció, a lopás, az nem egy tünet, vagy nem valami probléma, hanem az a rendszernek a lényege, mert hogy meg kell teremteni a magyar tőkés osztályt, és a nemzeti tőkés osztályt. És én akkor csomószor védtem a Láncit, hogy mondom, nem úgy gondoltam, egyszerűen nem tudtam elhinni, hogy a csávó ilyet mond. Biztos, hogy nem, meg valamit belemagyaráznak, félreértek. Hát azt kell, hogy mondanom, hogy de, lopás magyar élet szerves része, a rendszer része lett. Elfogadottá vált, basszus.
Hát az egész társadalomban elfogadott, és nyilvánvalóan ezért is van, hogy bár tudnak róla majdnem 90%-ban, és tudják, hogy ez probléma, de azért mégiscsak kevesen vannak azok, akik ez ellen fellépnének, vagy elfogadhatatlannak tartják, vagy így oldják.
Bele vagy a már saját, keseredve.
Nem, a saját problémáikat is így oldják meg, hogy viszik a borítékot, és miután ez természetes, és miután az a tapasztalatuk keletkezett, hogy így tudják megoldani a problémáikat, azért miért gondolnák, hogy ez probléma?
Jó, ez a kiskapuzás, ez biztos, hogy ezt hoztuk a Kádár rendszerből, tehát ez tud, és ez ugye nem csak az egészségügyben van, meg hálapénz, hanem hogy nekem is mindig mondta a nagynényém annak idején szegényke, hogy kijött két szerelő, de tele van, hogy csináltak, hogy ránéztek a kapcsolóra, és akkor jó, működik, és hogy adtál nekik pénzt, mondom, pöcsömér adtam volna nekik pénzt, hát egyébként is ez a feladatuk meg izé, ó, akit beengedsz a lakásba, annak pénzt kell adni. Tehát volt egy ilyen biztonság izé, és ezt hoztuk magunkkal a Kádár rendszerből, és tényleg mindenki próbál még mindig ügyeskedni, meg kiskapuk. Nyilván az a szigorúság, ami gazdaságilag ugye fogja a vállalkozásoknak a nyakát, az rákényszeríti tömegeket arra, hogy fusiba, meg feketén, meg izé, de azok is csinálják, akik nincsenek rákényszerítve. De emelje fel a kezét a nézők közül az, aki mondjuk az elmúlt egy évben nem találkozott azzal a nagyon súlyos morális kérdéssel, hogy amikor a mesterember felhúzza a segén a gatyát a végén, és azt mondja, hogy nem a szerelés végén, és azt mondja, hogy 5000, de áfa nélkül 3, akkor melyiket tetszettek választani? És ez abszolút benne van Magyarországon a hétköznapokban.
Hát igen, most akkor tényleg már, hogyha már egy ilyen személyes történetet csaptálok itt mindenkit, akkor még gyorsan kettőt.
Az egyben egyik... Egyben kettőt, hát igen.
Elszenteleződött
a vendég, ugye. Na, halljuk.
2 éve az egyik legjobb barátom, meg a barátnője szilveszterkor mentek volna Miskolc mellé egy szilveszteri buliba, egy kicsit elkéstek autóval mentek, és akkor ott a kora este...
Január 3-án
értek. Kora este egy Miskolcon érte őket, és lerombant az autó, és akkor ott, hogy találjanak szerelőt, találtak egy szerelőt, és azt mondták, hogy ők csodálkoztak a legjobban, ez egy pozitív történet, ők csodálkoztak a legjobban, hogy a bár már kis és picces szerelő, de azért így rutinból azt mondta, hogy jó, akkor természetesen erről írunk egy munkalapot és számla és stb.
De a magyar állat be volt rúgva a csávú. Józan már nem csinálni a ürültséget.
A másik, ami az a tipikus magyar abszurd.
De ezt tudod, bocsánat, csak azt tesz, hogy akkor van egy nagy berúgás, és hogy másnap reggel felkelsz, és próbálsz így visszaemlékezni, hogy
hosszús
munkalapot írtam, tehát ez az, úristen.
De még egyetemistaként egyszer Balaton mellett, Balatonföldváron egy étteremben pincérkedtem, és ott hárman voltunk ilyen kis egyetemista alkalmi munkaerők, és de ott a rutinosabb pincérek azok egy idő után beavattak minket, amikor egy bizalomba fogadtak, hogy ott úgy működött a rendszer, hogy mivel a tulajdonosnak meggyőződése volt, hogy őt a pincérek úgyis meglopják, ezért, és mivel persze, tehát mi is nyilván, mindenki feketén dolgozott azért, vagy valahogy minimálbére, vagy bárhogy bejelentve. Szóval mivel a tulaj azt gondolta, hogy a pincérei úgyis meglopják, ezért aztán végén, a szezon végén úgyis átverte őket a fizetéssel, mivel a pincérek tudták, hogy a tulajdonos úgyis át fogja őket a végén verni az előre kialakulott fizetéssel, ezért aztán tényleg loptak igazából. Úgyhogy és ez egy ilyen, szóval olyan spirál volt, amiből tényleg ott így csak álltunk, hogy most ebből hogy lehet valahogy kilépni. Tehát aki először megpróbál kilépni, az valószínűleg rosszul jár. És emiatt aztán nyilván senki nem próbál meg kilépni. De hogy egy kicsit komolyabban visszatérünk még erre a felmérésre, ugye volt még egy érdekes része szerintem, hogy a magyarok az uniós átlagnál sokkal nagyobb arányba gondolják az ügyészséget, az igazságszolgáltatást korruptnak. Szerintem ez is egy fontos oka lehet. Tehát, hogy én nem azt gondolom, hogy mi ezt így annyira lelkesen támogatnánk, vagy elfogadnánk a korrupciót, inkább eltűrjük, de mert úgy érezzük, hogy úgyse tudunk el különösebben mit tenni.
Semmi lelkesedésre nem gondoltam. Még csak nem is az eltűrés szó jut eszembe, belekoptunk, én azt gondolom. Tehát itt van, hogy tehát ha megnézed naponta a híreket, most, hogy túl vagyunk, de még a vírus veszélyhelyzet idején is, hogy repkedtek a 10 milliárdon. Tehát hogy a miközben ugye a Lánchídnál, ahol tulajdonképpen még az összeg is meg lenne, hogyha a kormány engedne, pont írtatok erről egy jó kis, na tessék, még én is reklámozom a Népszavát, ezt is ki kell vágni. És hogy ott van a pénz tulajdonképpen, meg lehetne oldani, hogyha a kormány nem állna bele, de nyilván bele fog állni, mert ugye neki az kell, hogy Karácsony alkalmatlan is a Lánchíd az már kvázi mindjárt leszakad, és ezt se tudja megoldani, ezeket a hülye pestéket megválasztani, blablabla. Hanem, hogy súlyos összegek, tehát sokkal több összeg ment ilyen-olyan sportizé célokra ebből a bizonyos vírus elleni védekezésre elkülönített akármiből, de valami 70 vagy 80 milliárd pattant el, ilyen izé, olyan kis építkezés izé. Tehát, hogy és akkor mi van, megvonjuk a vállunkat. Vagy az, hogy Rogán Antal minisztériuma már megint izé, hova tologatja a pénzeket, meg mennyit költenek. Vagy, hogy mennyiért szerződik a századvég, hány milliárdért Palkovicsékkal tanácsadásra. Vagy, hogy a nagy szállodaláncok mennyi lóvét kapnak. Úgyhogy kirúgják az embereket, ugye a Mészáros Lőrinc a nagy nemzeti vállalkozó előbb kirúg egy jó fele alkalmazottját, majd utána gondolom az lesz, hogy ebből a támogatásból visszaveszi őket. Vagy nem őket, hanem feltölti a létszámot, baromira nemzeti a csávó. De nem tudsz mit csinálni. Most leírod megint, meg izé, és tudod mi a izé? Jaj, már megint stadionoznak.
Hát nyilván belekoptunk. Nem tudsz mit csinálni, mert nem születik meg az az erkölcsi felháborodás, ami mondjuk más országokban ilyen történetek hallatán megszületné, és azért nem születik meg, amiről az előbb itt beszéltünk. Hát ez kicsit ilyen...
Hát szerintem összetettem, mert valószínűleg az is benne van, hogy nagyon sokan, akiknek nem tetszik a dolog, és még az is tett, hogy megszületik bennük ez az erkölcsi felháborodás, csak mit kezdjenek vele? Nem tudják hol becsatornázni, mert egy egészséges politikai rendszerben ez úgy működne, hogy na majd akkor 4 év múlva, vagy most 2 év múlva megyek, és akkor majd úgy odaigszelek a másikra, hogy csak na. És akkor itt viszont meg vagy akadva, és akkor te hőbörökhetsz otthon, hogy mennyit lopnak.
Hát ha sokan hőbörögnének, akkor nyilván az meglátszana.
Oké, csak mondom, nem csatornázódik be sehova. A hőbörgésedben most kire szavaznál? MSZP.
Ilyen kérdésekre nem válaszolok.
Na hát ez a probléma. Látod, hogy az LMP-re az már nem is létezik. Ungár Péter lassan egy személyben szegény, aki küzd az elemekkel. Szóval, hogy
az E-heti Magyar Hangban is egyébként.
Jó, van, akkor hagyjuk
a izét.
A kesergős, hanem legyen vidámkodós, mert hogy itt az új szám, nagyon szép a példányszám, nagyon szépen köszönjük, azt fontos elmondani, mert hogy már olyan magaslatokba is értünk itt a legutóbbi lapszámokkal, amire hát talán korábban gondolni sem mertünk volna, vagy ha gondoltuk is, nem mertük elmondani. Hát ilyen 11.500 fölött vagyunk. Ami a heti lappiacon, az most már Magyarországon nagyon-nagyon jó, főleg az, hogy ez egy emelkedő tendencia, úgyhogy örök hálánk, nagyon szépen köszönjük. Ennek örömére csináltuk egy jó újságot, ugye?
Igen, Spiró György látható a címlapon, és vele olvasható egy interjú alapban. Lesz, vagy van egy beszélgetés Ungár Péterrel, lesz szerbiai riport arról, hogy mit csinálnak most a menedékkérők, migránsok Szerbiában. És Tompos Ádám kollégám utána járt annak is, hogy hogyan találtak egy önkormányzati széfben egy urnát.
Ja, igen,
amit
igen,
azóta örök nyugalomra helyeztek.
És a Puzsér Robi jó hosszú tért, és nekem az a hétről hétre az élményem, hogy azért Robi így írásban azért úgy nyilván visszafogottam meg, hát most persze, tényleg kéne egyszer írni egy olyan cikket, hogy hőbörögsz, hogy kipróbálni milyen, na mindegy. Szóval, hogy ő is most megint nagyon jót írt, úgyhogy sok szeretettel ajánljuk, és még egyszer köszönjük, és nektek pedig azt, hogy beszélgettünk.
Köszönöm szépen a meghívást! Thank you.